Giuseppina Bakita élt 1869-től 1947-ig. Keresztneve olasz, mert Olaszországba lépett szerzetesrendbe az egykori néger rabszolgalány. Szudán délnyugati vidékén Ógosszában látta meg a napvilágot. Az ottani körülményekhez képest jó módban éltek, földjeik, marháik voltak. Ő maga egyszer ezt mondta. Tökéletes boldogságban éltem, anélkül, hogy tudtam volna, mi a szenvedés. Három fiú és három leány testvére volt. Előbb egyik nővérét rabolták el, és adták el rabszolgának, majd őt is. 16. Benedek pápa a keresztény reményről szóló Spe Salvi kezdetű enciklikájának az elején, a harmadik pontban az ő életének a példáján mutatja be, hogy mit is jelent a reménytelen állapotból reménységre jutni. Azt, hogy az Istennel való találkozásból hogyan támad fel az ember életében a remény. Idézzük a Szentatya sorait, amelyek egyben Bakita tömör életrajzát is elénktárják. Szudánban, Darfurban született 1869 körül, a pontos dátumot nem tudta megmondani. 9 éves volt, amikor rabszolgakereskedők elrabolták, véresre verték, és a szudáni rabszolgapiacon 5 alkalommal eladták. Utoljára egy tábornok anyjának és feleségének rabszolgája lett, naponta véresre ostorozták, aminek 144 sebhelyét haláláig viselte. Végül 1882-ben egy olasz kereskedő vette meg Callisto Legnani olasz konzul számára, aki a madisták előre nyomulása elől Itáliába tért vissza. Bakita végül a sok rettenetes patrónus után, akik eddig urai voltak, egy egészen más patrónust ismert meg, akit a velencei dialektusban Parunnak nevezett, s akit úgy ismert meg, mint élő Istent, Jézus Krisztus Istenét. Mindeddig csak olyan patrónusokat ismert, akik megvetették és gyötörték őt, vagy legjobb esetben hasznos rabszolgaránynak tekintették. Most pedig hallotta, hogy az összes patrónus fölött van egy parón, az összes uraknak ura, és hogy ez az úr jóságos, maga a jóság. Megtudta, hogy ez az úr őt is ismeri, őt is teremtette és szereti. Őt is szeretik, mégpedig a legnagyobb parón szereti, aki előtt a többi patrónus is éppen olyan gyarló szolga, mint ő. Ismerik őt, szeretik őt, és várnak rá. Igen, ez a patrónus a megvertek sorsát vállalta magára, és most az Atya jobbján vár rám. Most már volt reménye, nem csak az a kicsi remény, hogy kevésbé kegyetlen urakat talál, hanem a nagy reménység, engem véglegesen szeretnek, és bármi történik velem, engem ez a szeretet vár. És így az életem rendben van. A reménynek ez a fölismerése váltotta meg őt, többé már nem rabszolgának, hanem Isten szabad gyermekének érezte magát. Megértette, mit mondott Pál, amikor az efezusiakat arra emlékeztette, hogy korábban remény és Isten nélkül éltek a világban. Remény nélkül, mert Isten nélkül éltek. Ezért, amikor ismét vissza akarták vinni Szudánba, tiltakozott. Nem akart újra elszakadni paronjától. 1890. január 9-én a velencei pátriárka megkeresztelte, megbírmálta és először részesítette a szentáldozásban. 1896. december 8-án Veronában a Canossa nővéreknél fogadalmat tett, s attól kezdve segrestyés és portás szolgálata mellett járta Itáliát és próbálta misszióra buzdítani. Kötelességének érezte továbbadni azt a szabadulást, amelyet ő a Jézus Krisztus Istenével való találkozásban kapott. Úgy érezte, ezt kell lehetőleg sokaknak tovább ajándékoznia. A reményt, amely az övé lett, és amely őt megváltotta, nem tartotta meg önmagának. Sokakhoz, mindenkihez el akarta juttatni. Eddig a pápa szavai. Nézzük közelebbről életének néhány mozzanatát. Később így emlékezett Bakita arról az 1889. november 29-én történt eseményről, amit a pápa is említett. Nem, én nem térhetek vissza Afrikába, mert ott nem tudnám az Istenbe vetett hitemet megvallani és hitemet gyakorolni. Bár nagyon szeretem az asszonyomat gyermekével együtt, de nem veszíthetem el Istenemet. Bátor döntésének ez a pillanata a legjelentősebb és irányadó egész további életében. Ebben a kemény küzdelemben találta meg Bakita, a pátriárka és a király meghatalmazottjának a támogatását is, aki az itáliai törvények nevében, melyek megtiltották a rabszolgaságot, szabadnak nyilvánította őt. Miközben a nagy napra készült, mely 1890. január 9-én volt, amikor a velencei pátriárka Agostini kardinális kezei által részesült a keresztségben, a birmálásban és az első szentáldozásban, ellentétes érzelmek sodorták magukkal. Egy részről saját méltatlanságának erős érzése, másrészt pedig az a leírhatatlan boldogság, hogy Isten gyermekévé lehet. Nem tudta megérteni, hogyan nevezheti az Úr gyermekének őt, a szegény, tudatlan, néger rabszolganőt, aki semmit sem tud felajánlani neki. Ezért az oktatójához, Fabretti anyához futott, aki megnyugtatta őt, és biztosította arról, hogy Isten előtt a gazdagság és a bölcsesség semmit sem jelent. Ami számít, az csak a szeretet. Szereted Istent, nem de? Bakita egyetértően és boldogan mosolygott, míg szemei a meghatódottságtól megnedvesedtek. A nővér ezzel zárta a beszélgetést. Menj békében, és hívd őt bizalommal így, mi atyánk, aki a mennyekben vagy. A keresztségben a Giuseppina Margherita Fortunata Bakita nevet kaptam. Ott maradt továbbra is a Canossa nővéreknél, a katekumenek intézetében. Ezt a másként a szeretett leányainak nevezett szerzetesrendet az 1988-ban boldoggá avatott Maddalena Gabriella di Canossa nővér alapította. Semmiségének az érzése, a rabszolgasors kisebb rendőrségi érzése mélyen személyiségébe ivódott. Méltatlannak érezte magát arra, hogy szerzetes nővér legyen. Félt attól, hogy fekete bőre miatt lejáratja a kongregációt. Gyuntató atya azonban biztosította őt arról, hogy Isten nem a bőr színét nézi, hanem a szívet. Bakitát felvették, és 3 éves noviciátus után 1890. december 8-án letette a fogadalmat. A későbbi 10. Pius pápa Szártó kardinális vizsgáztatta őt, aki abban az időben Velence pártiárkája volt, és azt mondta neki: félelem nélkül tedd le a szent fogadalmat. Jézus akar téged, Jézus szeret téged. Szeresd és szolgálj neki így, mindörökre. Hozzátartozóinak lelki üdvösségével kapcsolatban biztosította őt: Istent végtelenül sokféle módon lehet megismerni és találkozni vele. És ha egy teremtményt menyasszonyának kiválaszt, akkor gondol annak hozzátartozóira is. A veronai és a velencei évek után a vicenzei egyházmegyében található szkiói rendházba helyezték. Néhány év missziós utat leszámítva haláláig itt élt. Rögtön megnyerte a város lakóinak rokonszenvét, és tekintélyre tett szert előttük. Az ottaniak nagy szeretettel Fekete anyának nevezték őt. Bakita szigorúan az alapító kanosszai Szent Magdolna irányvonala szerint élt, aki a leányait remetékként és apostolokként akarta látni. A templomban és a segrestjében, ugyanúgy, mint a portán vagy a konyhában, mindig kapcsolatban volt az Úrral, és Urának szeretetében részesített minden nap mindenkit, akivel csak találkozott. Az első világháború alatt azon fáradozott, hogy sok szeretettel enyhítse a testi szenvedéseket és azok félelmeit, akik a közelében voltak. Különösen azokat a katonákat részesítette gondoskodó szeretetében, akik a rend intézetében voltak elhelyezve, amely katonai kórházként működött. Azt a tényt, hogy Szkió a II. Világháborúban megmenekült a bombázástól, az emberek Bakita jelenlétének tulajdonították. Ő valóban bátorította is őket, amikor bombariadó volt. Ne aggódjatok, mert az Úr tudja, mit kell tennie, itt semmi sem fog történni. Hogy milyen nagyon a szívén viselte az afrikaiak sorsát, megnyilvánult nála a rendbe történő meghívásakor. Ezen a napon a következő ima fakadt a szívéből: Ó Uram, bár csak elrepülhetnék honfitársaimhoz, és hangos szóval prédikálhatnék nekik a te jóságodról. Ah, milyen sok lelket tudnék megnyerni számodra! Az elsők között édesanyámét, édesapámét, fiú és leány testvéreimét, és annak a nővéremnek a lelkét, aki még rabszolga. Minden szegény négert Afrikában. Add, ó Jézus, hogy ők is megismerjenek téged, és megtanuljanak szeretni. 1936 és 38 között Bakita misszionárius térítő utakra ment, de nem távoli földrészekre, hanem Olaszországban. Szívesen hallgatták az emberek Bakita csodálatos történetét. De voltak olyanok is, akik irigykedve tekintettek ezekre az útjaira. Ő azt mondta: sokan azt gondolták, hogy ez az utazgatás szórakozás jelentett nekem, pedig számomra egy kín volt. Ő maga alig vette észre, hogy mindenütt jósága nyomait hagyta maga után. 1943. december 8-án ünnepelte Bakita anya szerzetbe lépésének 50. évfordulóját. Nem csak a szerzetes közösség, hanem egész Szkió ünnepeltem. Azután kezdtek láthatóvá válni rajta az öregség jelei. deformálódó ízületek, a köhögéssel járó aszmatikus bronchitis elgyengítették a szervezetét. Hosszú betegsége alatt sohasem panaszkodott. Egyszer megkérdezték őt, Bakita anya, egyáltalán nem érez semmit? Természetesen érzek valamit, hiszen élek még. A halottak már nem éreznek semmit, válaszolta. De akkor miért nem panaszkodik? Ha a természet akar valamit, akkor azt mondom, most legyél nyugodt, aztán majd meglátjuk. Azután a kereszten függő Jézusra gondolok, és a fájdalmas anyára. Akkor megnyugszik a természet, és semmi másra nincs szükség többé. Amikor 1947. február 8-án halálán volt, hogy vigaszában részesítse, eljött hozzá a Szűz Mária. Milyen boldog vagyok, az Isten anya, az Isten anya. Ezek voltak utolsó szavai abban a pillanatban, amikor a földi életet felcserélte Isten gyermekeinek szabadságára. Amikor Bakita először látta meg Jézust a kereszten, mélyen megilletődve kérdezte, mit követett el ez az ember, hogy így bántak vele? Semmit, volt a válasz. Meg akart értünk halni, irántunk való szeretetből. És érted is meghalt. Értem is, ismételte Bakita elképedve. Annyira megérintette Jézus szeretete, aki érte a kereszten meghalt, hogy az ő rabszolgája akart lenni, de már nem kényszerből, ahogyan eddig volt rabszolga, hanem a szeretet rabszolgájaként. Nagyon elgondolkodtató, ahogy kínzóira, rabszolgatartóira gondolt. Ha találkoznék a rabszolgakereskedőkkel, akik elraboltak, és azokkal, akik kínoztak, letérdelnék eléjük, és megcsókolnám a kezüket. Mert ha mindez nem történt volna, akkor ma nem lennék keresztény és szerzetes nővér. Különösen elgondolkodható az, ahogyan kínzóit igyekszik mentegetni. Ezek a szegények nem tudták, milyen nagy fájdalmakat okoztak nekem. Ők voltak az urak, és én a rabszolgájuk. Ahogyan mi megszoktuk azt, hogy a jót tegyük, úgy tették a rabszolgakereskedők, amit tettek. Nem gonoszságból, hanem csak szokásból. Mialatt borzalmas élettörténetét mesélte, szüntelnül hálát adott az Úrnak, hogy ilyen nem sejtett utakon vezette őt a hitre, és tette jegyesévé. A legkisebb neheztelés sem hagyta el ajkát. Mindenkinek szívből megbocsátott, és mindenkiért imádkozott. Sírja Szkióban van, ahol életének majdnem 50 évét leélte. Elkészítették életnagyságú viaszmását, amely a szembemisíző oltár alatt látható. Ebben a szoborban vannak földi maradványai.